Hibázó védelem, sok rossz passz a középpályán és nagyon gyenge támadójáték jellemezte a magyar labdarúgó válogatott Wales elleni selejtező mérkőzésén mutatott teljesítményét, vélekedett Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa. A legkomolyabb gólszerzési lehetőség bő fél óra után alakult ki, amikor egymás után Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is kapura lőhetett. Farkas Dávid először erről kérdezte Dénes Tamást.
Ez egy nagy helyzet volt. Tekintsünk el attól, hogy biztosan lesről helyett Szalai Ádám vissza a labdát, a játékvezető a Román Hacegán nem itt újta le, tehát ha valamelyik a két fiatal magyar játékosból a kapuba tudja küldeni a labdát, akkor megadta volna a játékvezető a gólt. Ez volt az egyik nagy helyzet, a másik egy Szoboszlai szóló, amit olyan 11-es gyanúsan, legalábbis szerintünk magyarok szerint 11-es gyanúsan állítottak meg a velsziek. A hazaiak ezt annyira nem érezték, annak, hogy a szünetben egyébként nem is tették bele az összefoglalóba, csak az ellentámadásban kialakult Moore helyzetet. Nagyon gyenge volt a támadójáték, Marco Rossi is elmondta a találkozó után, és erősen kérdéses, hogy mitől lenne majd jó a jövőben. Ennek ellenére is mondom, hogy szerintem Szoboszlai Dominik volt az egyedüli, aki mérkőzés bizonyos szakaszaiban föl tudta venni a versenyt a velsziekkel. Hogyha az ember már azon gondolkozik, hogy nyilván most márciusban még jön a Nemzetek Ligája pótselejtezője, és hogyha ha ott azon a válogatott nem tud kijutni, akkor nyilván el lehet gondolkodni azon, hogy kik azok, akik a következő selejtező szériára is már alkalmasak, vagy már esetleg a válogatottban kevésbé tényes jövőre számíthatnak. Azt gondolom, hogy függetlenül Sallainak nem volt jó napja, de az biztos, hogy Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, ők azok a játékosok, akik a jövőben is a magyar válogatott talán gerincet is képviselik.
A csapatkapitány Dzsuzsák Balázsnak ez volt a 108. mérkőzése a válogatottban, ezzel beírta az örök ranglista élén álló Király Gábort, de nyilván nem ilyen meccsen szerette volna ezt megtenni.
Hát biztosan, és az ember kettős érzésekkel van ez iránt. Az egyik az, hogy nyilván mélységes tisztelet, illetve egy játékos, aki 108-tól játszott a magyar válogatottban, az azt jelenti, hogy több mint egy évtizeden keresztül a magyar futball meghatározó egyénisége. Hogy nagyon finoman fogalmazok, ezt nem támasztotta alá a tegnapi mérkőzés.
Hogyan láttad a védelem, illetve Gulácsi Péter teljesítményét a kapuban? Ugye volt egy bravúrja, volt talán több kisebb olyan védése is, amelyet mégiscsak dicsérni lehet. A két gólról úgy tűnik, hogy nem nagyon tehetett, nem igazán volt lehetősége védeni ezeket.
Ezzel mindegyet értek. Jó kapus, ezt tudjuk. Bundesliga egyik, hanem éppen a legjobb kapusok. Ha nekem hiányérzetem van az ő teljesítményével kapcsolatban, akkor az talán annyi, hogy nem nagyon hozott még meccseket. Ő nagyon jó kapus, bravúrokra képes, de nem emlékszem az elmúlt időszakból, amikor ő meg tudta menteni a csapatot. Talán az igazán klasszis kapusoknak ez is a jellemzője. Az kétségtelen, hogy nagyon sok esetben az elmúlt őszi mérkőzésekre gondolok, nem mindegyiken ő védett, kikaptunk Montenegróban, kikaptunk Szlovákiában, aztán megvertük az azeriéket, kikaptunk előtte Horvátországban, és aztán az uruguayi, ahol mi megint csak Gibuzniénes védett, most pedig jött ez a velszi mérkőzés. Szóval nagyon sokszor hozták kiszolgáltatott helyzetbe. Ami a védelmet illeti, Koverencsics Gergő nem igazi jobb hátvéd. Barát Botond beépült Rosszinál, Lang Ádám mondjuk úgy, hogy nem közelíti meg a régi nagy magyar középhátvédeket, a balhátvéd helyén kényszer megoldást kellett alkalmazni. Sajnos Willi Orbán nagyon hiányzott, és nagyon hiányzik a jó Kádár Tamás, és aki messzire kerül, érdekes mondom, rossz van, nagyon messzire kerül magától. Ha mindenki egészséges lenne, ez egy jobb védelem lenne, de érdemes megnézni azt, hogy az őszi mérkőzéseken főleg kényszerből hányféle összeálltásban játszott a válogatott védelme. Így mondjuk nem volt esélye feltartóztatni a velszieket. Nagy volt egyébként, bátran játszott az én megítélésem szerint, de hát most tényleg legyünk őszinték, elvárható-e mondjuk egy magyar futballista, aki életben másodszor került a válogatottba, hogy megállítsa a jóformában játszó Gerödbért.
Rengeteget fejlődött a velszi labdarúgó válogatott az évtized második felére, hangsúlyozta az Inforádió főmunkatársa Dénes Tamás, aki Cardiffban nézte végig a magyar csapat mérkőzését. A riporter továbbra is Farkas Dávid.
Ha összehasonlítjuk a két csapat játékosainak minőségét, nyilván vitathatatlan, hogy ebben a velsziek felülmúlnak bennünket. Olyan futbolistánk nekünk, mint Gareth Bale vagy Aaron Ramsey, biztosan nincsen, de mondhatnám Daniel James-t is. Egyszerűen jobb futbolisták. Az a magyar válogatottnak a mondhatni bal szerencséje, hogy Ramsey éppen egy évvel az előző szereplése után játszott ismét kezdőjátékosként a válogatottban, és ez majdnem mesterhármasig jutott. Nyilván persze bárki mondhatja erre, hogy a válogatott akkor tudott sikeres lenni, például a 2016-os EB-n az osztrákok ellen, jobb csapatok ellen, jobb minőségi játékosok ellen, amikor csapatként nagyszerűen működött. Sajnos az ősz nem úgy sikerült a csapat számára, szó szerint a csapat számára, mint a tavasz. Értelmezhetetlen szinte a kontraszt a tavasz és az őszi szereplés között. Tavasszal a négy selejtezőből hármat megnyerte válogatott, kettőt nagy bravúrral a horvátok és a velsziek ellen, és győzött Azerbajdzsánban is. Egyedüli külföldi idegenbeli mérkőzésünk ezen a sorozatban, ahol gólt tudtunk szerezni. Talán az a tavaszi szereplés túlságosan magasztette a létet, vagy az elvárásokat, hiszen a válogatott végül ott azon a helyen végzett, amilyen kalapból sorsolták a negyediken, de megvolt a remény a továbbjutásra. Nem ezen a mérkőzésen Cardiffban, mert itt nyerni kellett volna, erre pedig egy pillanatig sem volt esély.
Azt láthattuk már eddig is, hogy a Juventus középpályása Aaron Ramsey igen jól tud helyezkedni a kapu előtt. Hiába középpályás, elég gólerős. Az Arsenalban is volt olyan szezonja, amikor ő vitte a hátán a csapatot. Talán azért számíthattunk rá kevésbé, mert az elmúlt hónapokban igen sokat volt sérült. Ezen a meccsen azonban nem tűnt úgy, mintha bármilyen problémája is lett volna.
Sőt, kifejezetten úgy tűnt, hogy nagy formában van. Ugye ő az Arsenalos karrierjét is sérüléssel zárta le, aztán a Juventushoz igazolt, ingyen szerezte meg a Juventus, az elég nagy vétel volt, tegyük hozzá. Egyelőre még nem számít azért alapembernek a Juve-ben, de hát ha így játszik, akkor nyilván helyet kellene neki szólítani, de hát persze a társak sem gyengék. Majdnem mesterhármasig jutott, hiszen hogyha a második félidőben a lövését nem védi Kolácsi lábbal, a meccs magyar szempontból lenni a bravúrját bemutatva, akkor még emlékezetesebbé tehette volna a szereplését a Velszi játékos.
Mekkora ünneplés volt Cardiffban, mekkora jelentősége volt a Velszi szurkolók, illetve a Velszi labdarúgás szempontjából, hogy az együttes kiharcolta az EB szereplést?
Az kétségtelen, hogy itt a rögbi lényegesen népszerűbb, mint a futba. Nekem egy kicsit furcsa volt, hiszen Magyarországon élünk, a magyar sportlátásunk az a ugye futballközpontú. Nekünk elképzelhetetlen lenne az, hogy a futballválogatott játszik egy sorsdöntő EB-selejtezőt, ami kijutott az EB-re, és az újságírók jelentős része a rögbi válogatottól tárgyal előtte. Ez csak egy mellékszál, mert tényleg a városban elég nagy volt az érdeklődés, erre a meccsre jött ki a Velsziek új meze, rengetegen vásárolták. Tehát a mérkőzés előtt a belvárosban láttam, hogy a sportboltokban tényleg nagyon nagy számmal vitték a mezeket, nagyon sokan voltak ebben a szerelésben, ebben a mezben, a hideg ellenére is a stadionban is, úgyhogy azt pedig, hogy hát ugye utána ünnepeltek, az természetes, nagy mérföldkő ez a Velszi futballnak. Ugyanis 1958-ban a világbajnokságban játszott a Velszi válogatott, és azt követően egészen 2016-ig nem tudott egy nagy tornára eljutni. Azután egy jelentős generációváltás volt a csapaton belül, és hát persze kapitányváltás is, de Ryan Giggs úgy tűnik, hogy még tovább tudta javítani a válogatottat. Most nyilván, ha elkezdődik majd a 2020-as Európa-bajnokságon, hogy a Velsziek most már biztos, hogy ott lesznek, nem feltétlenül az lesz számukra a reális elvárás, hogy megismételjék a franciaországi teljesítményt, ahol elődöntőbe jutottak. Nyilván nem mondom azt a kedi teljesítmény ellenére sem, hogy Európa négy legjobb válogatottjában lennének, de hogy sokat léptek előre, és hogy a selejtező sorozat végén játszottak igazán jól, az biztos. Őszintén megmondom, egy kicsit bántó volt, amikor azt olvasta az emberi az itteni lapok egyikében, hogy a Velsziek a feladat nehezét teljesítették azzal, hogy Azerbajdzsánban győztek, most már csak meg kell várni a magyarokat. Hát az igazság, hogy amit láttunk a Cardiff City stadionjában, de az nagyjából alátámasztotta ezt az írást.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Alig egy év után menedzserként is visszatér az angol futballba az elmúlt hónapokban szakkommentátorként dolgozó José Mourinho. A portugál sztáredző a Tottenhamnél az 5 év után távozott Mauricio Pochettino utódaként folytatja. A váltásról Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást.
Mégis egy olyan edzőről van szó, aki nagyjából egy fél évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája döntőjében szerepelt a Tottenham csapatával, mondjuk úgy, hogy a klub történet legnagyobb nemzetközi sikerét elérve. Tehát ezek szerint mondjuk a türelem, vagy az ott szerzett bizalmi tőke, az nem tart ennél tovább. Tulajdonképpen, ha csak csupaszon az eredményt nézzük, a Tottenhamnek az idei Premier League-ben való szereplését, akkor nyilván indokolt a váltás. A Bajnokok Ligájában szerintem nem áll olyan rosszul a Spurs. Hogy aztán Mourinho milyen lesz helyette, hát ez egy jó kérdés. A Chelsea-vel bajnokságot nyert, a United-del második lett, mondanám, hogy a Spurs-el majd harmadik lett, de hát ez nem gondolom, hogy feltétlenül kielégíteni a szurkolókat. Nagyon sokan mondták azt, hogy ő túl van a Zeniten, és hát nem feltétlenül tud megújulni. Nyilván az ő pályafutásának a kucsévei, azok mondjuk, hát induljunk a Portónál töltött utolsó szezonjával, amikor ugye megnyert a Bajnokok Ligáját 2003-2004-ben. Nekem a második Chelsea korszak bajnoki címéig is elmehetünk. Hogy a Spurs a keze alatt milyen lesz, azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan szerették tudni. Érdekes az, hogy a United nem lett szerintem sokkal jobb Solskjaerrel, mint Mourinho az eredményeket tekintve semmiképpen. Kétségtelen tény, hogy az elmúlt időszakban akárhol is edzőváltás volt a csúcshelyeken, felvetődött Mourinho-nak a neve, most a Spursnél rávokszoltak. a Spurs jövője nem feltétlenül az edző személyét értük, hanem hogy Harry Kane-t meddig tudják megtartani, vagy akár a kolléjét, hanszámunk mindig, mert ez a két játékos kiemelkedő. Szerintem Eriksen el fog menni, ebben a szezonban nem is játszik annyit. Akárki az edző, a mai Spurs nélkül, vagy Harry Kane-nel nem ugyanaz a csapat.
Eriksen egyébként azért az elmúlt szezonokban kulcsfontosságú figura volt, de nyilvánvalóan rányomta a teljesítményére a bélyegét az, hogy az elmúlt hónapokban ő maga is távozni akart a csapattól. Egyébként a Tottenham az elmúlt 24 bajnoki mérkőzéséből mindössze 6-ot nyert meg, és amikor a klubtulajdonos Daniel Levy a váltásról nyilatkozott, akkor megfogalmazta, hogy az előző szezon utolsó szakasza és a mostani szezon első 12 bajnoki meccse összességében volt kiábrándító. Egy ilyen keretben azért mindenképpen több van.
Igen. Az vitathatatlan, szerintem azon nincs Angliában sem ember, aki vitatkozna, hogy a Spurs játékos állománya alapján a csapatnak az első négyben a helye.
Mourinhónak egy év maradt ki ebben az időszakban. Többször is kifejezte azt, hogy mennyire szeretne visszatérni egy csapat kispadjára. Hogy látod, az egy év kihagyás mennyit változtathatott Mourinhón?
Szerintem igazából semmit. Nyilván a kérdésem benne van az, hogy egy kicsit visszafogottabb lesz-e. Szakmailag nyilván semmit. Talán az egy év kihagyás egy kicsit éhesebbé teszi, talán a bizonyítási vágy, ami nyilván nem volt már benne az elmúlt időszakban, az most esetleg benne van. Hát óriási dolog lenne azért, hogyha én nem is emlékszem olyan külföldi menedzserre, bevallom, aki három különböző angol klubbal is tudott, és a külföldről természetesen a kontinens érkezeteket, vagy a Dél-Amerikát, értem, nem a skótokat mondjuk az angol futballban, de olyan külföldi edzőre én nem emlékszem, aki három különböző angol klubból is jelentős sikert tudott volna elérni.
Teljesen más játékstílust képviselhet a Mourinho vezette Spurs, hiszen azért Mourinho csapatai a védekezésre mindig is nagy gondot fordítottak, illetve a különféle taktikai elemekre.
Hogyha arra gondolok, hogy mondjuk az Inter mit játszotta a Mourinho érában, ami ugye a Bajnokok Ligája megnyerését is tartalmazta 2010-ben, és hát azt teszem, hogy mondjuk Militónak milyen szerepe volt. Ha abba beleképzelem mondjuk Kane-t, el tudom képzelni, hogy egy nagyon szilárd védekezés mellett Kane és a dél-koreai csillag támogatásával a támadójátékban, és azért van még Delaldi, hát tényleg Eriksen még ebben a félidőben biztosan van. Nem rossz a játékos állománya. Én úgy gondolom, hogy ez a Tottenham, bármilyen fura is, erősebb játékos állománnyal rendelkezik, mint mondjuk az az Inter, amelyik a Mourinho megnyert a Bajnokok Ligáját.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.